Sok szeretettel köszöntök újra mindenkit, örülök, hogy testvérek között lehetek, és kérném, hogy olvassuk majd fel a Bibliánkból az alapigét, a rómaiakhoz írt levél, Pál levele rómaiakhoz, 15. fejezet, 14. versétől. Kérném, hogy állva hallgassuk meg ezeket az igéket Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 15. fejezet, 14. versétől így hangoznak az igék. Tehát a római levél 15. fejezete, 14-es verstől. Én pedig, testvéreim, magam is megvagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ezért kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket, mert hogy arra kaptam az Istentől a kegyelmi ajándékot, hogy a népekért legyek, Krisztus Jézusnak szolgálja, aki az Isten evangéliumának papi szolgálatát végzem, hogy a népek áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek megtéréséért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek erejével. Így hirdethettem Jeruzsálemtől kezdve mindenfelé, egészen Illíriáig Krisztus evangéliumát. Ezért úgy tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot ne ott hirdessem, ahol Krisztust már ismerik, hogy ne idegen alapra építsek, hanem amint megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy Pál apostol írhat magáról, de elsősorban nem magáról ír, hanem arról ír, hogy ő minek a szolgájává tette önmagát. Annak a szolgájává, amit te hagytál örökségül a téged követőkre. Urunk, olyan sok örökségre vágynánk, olyan sokféle örökségre vágynánk, szeretnénk, hogyha valami nagyon nagy dolog az ölünkbe pottyanna, de köszönjük, hogy Pál apostol rájött a leggazdagabb örökségre, kérünk, hogy taníts bennünket, hogy mi is fölismerjük, és mi is a magunkévá tegyük, és mi is hűen szolgáljunk benne. Amen. Foglaljon ön helyet a testvériségünk. Testvéreim, mondhatnánk, hogy az igeszakasz túlságosan arról szól, amit Pál csinált, vagy amit Pál cselekedett, miért kell ehhez külön egy ige hirdetésnek lennie. Hát testvéreim, azért, mert nekünk is sok mindent hasonlóan kellene cselekednünk, és sok mindent úgy kellene tennünk, ahogy Pál apostol tett, mert ő megértett valami olyasmit, hogy miről szól a gyülekezetnek, az Isten országának az üzenete. Mit kell, hogy tartalmazzon, miért jött létre a gyülekezet pünköstkor, és mit kell, hogy helyesen megéljen. Pál apostol fölvázolja ezt két dologban. Az egyik az, hogy emlékeztessen valamire. Mi most itt vagyunk, és emlékezünk valamire, vagy ha az előbb is emlékeztünk valamire, hogy az Úr Jézus Krisztus a karjába vette a gyermekeket, nem elutasította a gyermekes szülőket, hogy ők már mindent jobban tudnak, mert nekik vannak gyermekei, Jézusnak meg nincs, hanem rájöttek a szülők, hogy az Isten bölcsessége kell ahhoz, hogy valakit úgy tudjunk nevelni, hogy az valóban áldás legyen, ne csak átok szinten maradjon, mert azért zsidó emberek ismerhették az első emberpár gyermekeit, hát némi szívódásokon keresztül azért ők is átmentek, és tudjuk, hogy Káin egészen a gyilkosságig folyamodott, hogy bemutassa, hogy hogyan kell az első családban a rendet fenntartani. Hát tudjuk, hogy az Isten nem ilyen típusú rendet akar a mi családjainkban, hanem az ő általa létrehozott rendet, és ugyanilyen rendet szeretne a gyülekezetben is, helyes küldetéstudattal. Tehát emlékeztető a szolgálatunkra. Pál apostol nagyon sokszor mondja, hogy emlékeztetlek titeket, talán a leginkább a Filippi 3.1-ben hangzik el, és az ember úgy sokszor gondolkodik, hogy miért kell már most újra megint emlékezni. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Nem tudom, hogy mennyire vesszük komolyan az emlékeztetést. Ugye szoktuk egymást emlékeztetni, hogy egy dátumot ne felejtsünk el, vagy egy fontos eseményt ne felejtsünk el, vagy éppen a gyermekeinknek, hogyha az iskolában valamit próbáltak megtanítani, és nem sikerült még teljesen, akkor otthon gyakoroljuk. A kislányom elkezdett zongorázni, és elég sok gyakorlást eszközöl. Még korán reggel, mikor fölébred, rögtön odaul ül a zongorához, csodálkozok rajta, mert én ilyet soha nem csináltam, hogy lehet így is csinálni, korán reggel, mikor fölébredünk, odaülni és emlékeztetni, hogy ismerem-e még, jól tudom-e még azt, és még jobban belevésni, ugyanis az emlékezet által vésődik még inkább bele a szívünkbe mindaz, ami az Istennek az igéje, és az Istennek a munkája. És azt látjuk, hogy az Úr tehát szeretné azt, hogyha lenne az Úr szolgájának, aki az Urat követi, egy emlékeztető szolgálata. Emlékeztek. Majd jövő héten is lesz rá lehetőségünk, hogy emlékezzünk. De olyan sok mindenre emlékeztetnénk, akár az aradi vértanúk kapcsán, vagy majd jön október 23, és az ember is talál magának ilyen emlékeztetőket, országos, nemzeti szinten is, hogy emlékezzünk arra, hogy kik vagyunk, hogy honnan jövünk, hogy mik a mi gyökereink, és ezáltal fogjuk megtudni igazándiból, hogy hová tartunk, milyenek kellene lennünk, mivé kellene válnunk. És testvéreim, azt látjuk, hogy ez az emlékeztetés, ez egy nagyon fontos dolog. Emlékeztessük arra egymást, hogy honnan hozott ki bennünket a mi Urunk. Hogy mit tett velünk, hogy hogyan viszonyult hozzánk, hogy kész volt meghalni értünk, és emlékeztessük azt arra, ahogy olvastam a Filippi 3.1-ben, hogy mindenkor örüljetek. Emlékezzünk arra, hogy van az örömre lehetőség. Emlékezzünk arra, hogy szabadok vagyunk, hogy az Úr megszabadított bennünket, hogy szabadságot adott. Emlékezzünk arra, hogy van lehetőség őt szolgálni és őt követni. Emlékezzünk arra, hogy kihívottak vagyunk, olyas valakik, akiket az Úr valamilyen szent célra elkülönített. És a másik dolog, ami ebből következik, az azt mondja, hogy a pogányok apostolaként végzett egyedülálló szolgálatomat szeretném nektek elmondani, ugyanis ez számunkra is ugyanez. Nekünk is küldetésünk van az Istent nem ismerők felé, vagy az Istent nem helyesen ismerők felé. Emlékeztetni és ismertetni. Emlékeztetni és bemutatni. Kislányomnak fogorvoshoz kellett mennie, és a fogorvos néni mondta, hogy hát, de nagyon hasonlít az apukájára ez a kislány. Nagyon-nagyon hasonlít, milyen sok vonás. Aztán persze az anyukájából is sok mindent észrevett, az anyukája vitte el. De úgy elgondolkodtam rajta, hogy örült az én kislányom, amikor azt mondták, hogy az apukájára hasonlít. Mert ugye szeretjük mondani, hogy tulajdonképpen a gyermek az nem kettőből lett egy, hanem igazándiból a kettőből lett egy harmadik. De ez csak attól függ, hogy kire emlékeznek, amikor rám tekintenek. Hogyha esetleg egy olyan börtön töltelék lennék, aki terroristaként, vagy nem tudom micsodaként éltem volna korábban az életem, és fölismernék az én kislányomban, az én arcmásomat, akkor hát nem biztos, hogy annyira örülne annak, hogy erre emlékeztetik. Mire emlékeznek akkor, amikor rád néznek. Kire emlékeznek? Hát a kislányom is lehet, hogy örül, vagy nem örül, hogy úgy néz ki, ahogy kinéznek, hogy én vagyok az apukája, vagy nem. Olykor már emlegette, hogy más apukát is szívesen elfogadna, aki kicsit egy-két dologban máshogy látja az élet nagy rejtelmeit, de majd talán kicsit idősebb korában fog arra rájönni, hogy jó-e, hogy kihez tartozik. Mert emlékszek rá, egy hálaadó ünnepség volt Szomolyán, és busztal érkeztek távolabbról erre az ünnepségre, és megkérdezték, ott a faluhelyen ugye egy 1800 fős kis lélekszámú település, megkérdezték, hogy és hol lakik a pap Jóska? Apukámat pap Józsefnek hívták, és visszakérdeztek, hogy a jó vagy a rossz? És hát úgy gondolkodtam, hogy hát reméljük, hogy csak a jó. Hát a hívő emberként csak a jó, csak így emlékszik rá, vagy így csak így gondol róla a falu, és mondták, hát a jó. Hát jó az ott az oldalban, Hunyadi utcával lakik, ott Hunyadi utca, itt a templom mellett kell elkanyarodni. És a jó vagy a rossz? Ugye két pap József volt a faluban, és a falu többsége így ismerte az egyiket, meg a másikat, hogy van a jobbik, meg van a rosszabbik. És az apukám volt, hála az úrnak, a jobbik. De milyen jó, hogy így, amikor megkérdezzük az embertársainkat, talán a hívő testvérünkről, akkor nem kell szégyent hallanunk, hanem ahogy ők is azt mondják, hogy a jó vagy a rossz, és akkor merjük azt mondani, hogy hát azért hitünk szerint a jó, mégiscsak azért az ige alapján, aki él, arról ne könyveljék már el azt, hogy rossz, vagy hogyha elkönyvelik, akkor valamit nem jól csinál. Mert az ige is azt mondja, hogy a kívülállóknak is még jó véleménye kell, hogy legyen azokról, akik lehetőleg presbiter vagy diakónus jelöltek, vagy diakónusok, vagy presbiterek. És én úgy gondolom, hogy az Úr arra hívott bennünket, hogyha a pogányok felé, az Istent nem ismerők, vagy nem helyesen ismerők felé akarunk szolgálni, akkor mire emlékeznek, mire gondolnak, amikor rólunk, amikor mi vagyunk a beszéd tárgyai, vagy mi vagyunk azok, akik előjövünk az ő életükben. Mert testvéreim, az Úr azt akarja, hogy ez az emlékezet áldott legyen. Az igazak emlékezete áldott, mondja a mi igénk, és az Úr azt akarja, hogy így éljük a mi életünket, hogy ahogy a Pál apostol szolgált, így ez a szolgálat is áldás legyen, és a mi életünkben is föllelhető legyen. Pál szolgálata azt mondja, hogy magáról, hogy az ő szolgálata egy papi szolgálat. Hogy a népekért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, aki az Isten evangéliumának papi szolgálatát végzem, hogy a népek áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Testvéreim, az általa megtérített pogányokat eleven áldozatként mutatta be Pál apostol. Nem bevitte őket a jeruzsálemi templomba, hanem azt mondja, hogy az én áldozatom, az én munkám eredménye, a Szentlélek által megszentelt és kedves áldozat legyen. Örülünk, amikor valakiben vagy elindulhat, vagy megerősödhet az Isten munkája. És azt látjuk, hogy Pál apostol szolgálata, munkálata régen az emlékeztetés és a lélek mentés szolgálata révén, az evangélium révén ők maguk válnak szent és Isten előtt kedves áldozattá. Ugyanis minden evangélista és minden misszionárius, ahogy Onken mondta, volt annak idején, baptista hitelődünk a német területen, Hamburgban, aki által került Magyarországra is ide egyébként kerültek megtért hívő emberek az ő gyülekezetéből, és ő mondta, hogy minden baptista egy misszionárius. Minden baptista kell, hogy minden hívő ember kell, hogy ezt a papi szolgálatot végezze, mert minden evangélista papi szolgálatot végez, mert megtértjeiket viszik ajándékul az Úr elé. Mindazokat, akik felé emlékeztetnek valamit. Mert testvéreim, az egyház két legfőbb szerepe az Isten tisztelése, az Isten tisztelet és a bizonyságtétel. És ez a kettő nagyon összefügg. Nagyon sokan mondják, hogy számukra nem sok mindent jelent egy Isten tisztelet, vagy egy összejövetel, de azt veszük észre, hogy aki nem közösségben gyakorolja az ő hitét, nem lesz jó bizonyságtevő. Vagy hogyha azt gondolja, hogy ő ráerősít erre az oldalra, mert emetsz egy kicsit elhanyagolja, akkor valószínű, hogy nem igazán lesz áldás rajta, mert amikor megkérdezik, hogy igen, és te hova tartozol, hát ilyen szabadúszó vagyok, ja, nincsenek még azért pár tizen vagy huszon a környezetedben, miért nem tudnak téged elfogadni, vagy miért nem fogadott te el őket, vagy hogy lehet az, hogy csak nálad van az igazságnak a beszéde, a többi mindenki hazudik, mert testvéreim, az Úr úgy helyezett bennünket egymás közé, hogy mi, hogyha nem tudjuk egymást segíteni, ha nem tudjuk egymást támogatni, hogy mondja Pál apostol, hogy én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hogy egymásra is úgy tudtok hatással lenni, hogy abból áldás fog kijönni, ugyanis hogyha egymásra nem tudunk áldásul lenni, hát a pogányokra még annyira se tudunk. Először egymásra kell, hogy áldásul legyünk, utána tudunk azok felé áldások lenni, akik még nem ismerik az Urat, ugyanis amikor Istent imádjuk és szent nevét dicsőítjük, akkor küldetünk, ezáltal küldetünk ki, hogy hirdessük nevét a világnak, és amikor tanúságtételünk nyomán az emberek Krisztushoz jönnek, akkor ajánljuk föl őket Istennek. Tehát az Isten tisztelete bizonyságtételhez vezet, és a bizonyságtétel pedig a helyes, szintén Isten tisztelethez. Tehát papi szolgálatot végez Pál apostol, és akarja, hogy mi is ebben megerősödjünk. És nem csupán szolgálat ez, hanem erővel teljes szolgálat volt, azt mondja itt a mígénk, hogy dünamisszal teljes szolgálat, erő, azzal az erővel, ami az Isten ereje. A pogányok Isten iránti engedelmességre vezetése, és ez nagyon fontos, hogy Isten iránti engedelmességre való vezetés. Istennek való szófogadás. Istennek való szófogadás. Aki nem ismeri az Istent, az nem tud neki szót fogadni. Aki nem akarja megismerni az Istent, az nem tudja, hogy hogyan fogadjon szót neki. Ez az üdvözítő hit elkerülhetetlen következménye. Mutasd meg a te hitedet, mondja Jakab, a te engedelmességeden keresztül, a te cselekedeteiden keresztül, hogy azt cselekszed, amire az Isten kér téged. És azt is mondja itt a Pál apostol tovább, a 18. versben, hogy mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit ne Krisztus tett volna általam a népek megtéréséért, szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek erejével. Tehát a pogányok Isten iránti engedelmességre vezetése, és Krisztus tett általam. Nem azt mondja, hogy Krisztussal tettem, Krisztussal, ő is úgy besegített, hanem azt mondja, hogy Krisztus tett általam. Testvéreim, küldöttnek, eszköznek lenni, Krisztus eszközének lenni, azt jelenti, hogy sokkal biztonságosabb úgy dolgozni, mert ha a munka Krisztusé, akkor az dicsőség is az övé lesz. Sokkal biztonságosabb küldöttként dolgozni, mint úgy, hogyha mi magunk vagyunk a küldők. Mert nem biztos, hogy olyan isteni erővel tudjuk a kiküldést vállalni, mint amilyen erővel tudjuk, hogy fölruház bennünket a mi Istenünk. Az Úr vállalja érte a biztosítékot. Nem úgy, ahogy oktatták, vagy ahogy mondták, amikor kőműves osztállyal együtt tanultunk, és mondták, hogy volt már példa, hogy a segédmunkásnak mondták, hogy addig tartsad a kéményt, amíg fel nem veszed a pénzt, aztán utána majd mind a ketten elszaladunk. Nem ilyen munkákat akar ránk bízni a mi Istenünk, hogy amikor odébb állunk, akkor összeomoljon, hanem olyan munkákat, amivel mi magunk is oszlopok vagyunk, és mi másokat is oszlopokká tudunk tenni az Isten országában. Krisztus általam vitt véghez, és az Úré lett érte a dicsőség. Aztán mondja az ige, hogy szóval és tettel. Azt mondja, hogy a népek megtéréséért szóval és tettel. Az apostolok cselekedetei első fejezet, első verse nagyon érdekesen kezdődik. Az első könyvet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított, kezdettől fogva. Amit Jézus tett és tanított, szóval és tettel. Arról írta le Lukács az evangéliumot, amit Jézus tett és tanított, szóval és tettel, mert Krisztus egyik legbeszédesebb vizuális eszköze volt, legláthatóbb eszköze volt, amikor a gyermekeket a karjára vette és megáldotta. Ott nem nagyon kellett magyarázni, hogy itt mi történik. Ott az történt, hogy valóban magához közel engedte, és vonzotta azokat a gyermekeket, akik esendők voltak, és szerette volna az Isten áldását az ő kezükben tudni. Ugyanezt tette a korai egyházi testvéreim. A közösségi élet, a szűkölködőkkel való törődés, a nehézségben élőkkel való törődés, azokkal, akik leginkább rászorulnak. Egy kisgyermek eléggé rászorul. Egy leprás eléggé rászorul. Egy szegény ember, vagy ruhátlan ember eléggé rászorul. És persze megvannak a kliséink rá, hogy megmondjuk, hogy miért ilyen, miért olyan, miért nem amolyan, és szeretnénk elsősorban a mennyei üzenetet átadni a földin, a testin keresztül is, és nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy bár a testre lenne fogadókészség, a mennyeire nem annyira, mégis a mi Istenünk azt bízza ránk, hogy amit teszünk, azt tanítsuk is, vagy amit mondunk, ami cselekedetünk kövesse is, és ami cselekedetünk átfedésben legyen vele. Aztán mondja, hogy jelek és csodák, ugye a természet felettire mondja, azt mondja, hogy az Isten országának az eljövetelére mutatnak. Az Isten országára mutat. Nem az a lényege, hogy csoda történjen, hanem az a lényege, hogy az Isten országára mutasson. Az a lényeg, és testvéreim, az erő, ami által Istenek hatalma van a természet felett, és a csodák, ami ezt a hatást kifejti az emberekbe, ugyanis az emberek ettől sokszor ámulatba esnek, csak ne attól essenek ámulatba, amit emberi trükkökkel végeznek, hanem attól, hogy valami történt annak az embernek az életébe. És testvéreim, mi sokszor kerüljük ezeket a csodás dolgokat, pedig jó, hogyha tudjuk, hogy az Isten ma is nagyon sok csodát végez, és akar csodát elvégezni, és bár elsősorban gondoljuk, hogy elsődlegesen az apostolok egyedülálló szolgálatát voltak hivatva hitelesíteni, de hiszük azt, hogy, és ezt sokszor a pünkösdi testvéreink is megvallják őszintén, hogy attól nagyobb csoda nincs, amikor egy élet megváltozik. Az újjászületés csodája. Nagyon sokszor nem egy gyógyulás kell ehhez, hanem a gyógyulás már a következménye annak, hogy megváltozott élet van. És testvéreim, imádkozhatunk csodákért. Én is imádkozok sok esetben, akár egészségügyi területen, akár más területen is, hogy Uram, mutasd meg a te hatalmadat. Emlékszünk, amikor Sára azt mondta, hogy Sára elnevette magát, amikor mondták, hogy egy év múlva visszajövünk, és akkor már Sárának gyermeke lesz. És Sára meg elnevette magát, és ott megszólal az Úr, és azt mondja, hogy miért van-e valami lehetetlen az Isten előtt? Ismerte valami lehetetlen. Ami most gondolj egy nagyon lehetetlen dologra, és mondd azt rá, hogy Uram, ez lehetetlennek tűnik az én szememben. De te neked, hogyha ez kedves, és a te akaratod szerint való, akkor ezt át fogom élni, ezen át fogok menni, és ezt meg fogom tapasztalni. És olyan jó, hogy a mi Istenünk tudja azt, hogy mire van nekünk ahhoz szükségünk, hogy az Isten országa megnyilvánuljon ezen a földön. És testvéreim, Pál apostol emlékszünk rá, hogy mondja, hogy neki olyan csodát is át kellett élnie, hogy töv is adatott a testébe. Ez is egy csoda. Nehogy azt gondoljuk, hogy az a sátántól, bár a sátán angyala gyötörte, de az Isten meghagyta, hogy így járjon csodájára a világ, hogy annak ellenére, hogy el ne bizakodjon, mégis el tudta végezni mindazt, ami rá lett bízva, és úgy végezte el, hogy azt mondja, hogy nem mentem olyan területre, ahol már hirdették volna az evangéliumot, hanem oda mentem, ahol még nem hirdették, hogy ne más tollaival ékeskedjek. És azt mondja, hogy a legnagyobb csoda az a lélek ereje által történik. És mi a lélek ereje? Múlt héten Bogyiszlón voltunk, 100 éve indult ott a gyülekezet, és egyetlen egy dologgal magyarázható, hogy ott egy gyülekezet jött létre. Már volt ott református közösség, kibontakozó katolikus közösség is volt, hát még kellett már egy harmadik közösség. Hát erre az egy szóra, vagy erre az egyre lehet visszavezetni. Erre. Mert ezt vették el komolyan venni. Ezt kezdték el komolyan venni. Az igét. Az ige. És testvéreim, most azóta már van a mostani református lelkész, ő biblia órákat tart, de mondja, hogy nem nagy rá a kereslet. Nem igazán sokan akarnak a Bibliába elmélyedni. És a baptista testvéreknek pedig ez volt igazániból az ereje, hogy az igét tanulmányozták, élték, cselekedték és szólták, és gyarapodott a gyülekezet, bár úgymond legmagasabb létszámában is olyan 30 körüli volt csupán a taglétszám, de mégis az Isten igéje vonzott olyan embereket, akik akarták nem csak tudni, hanem akarták élni is, vagy akik nem csak élni szerették volna, de tudni nem, hanem a kettőt együtt. És megtalálták azt a közeget, ahol ebben lehetett fejlődni. Testvéreim, a lélek ereje által leggyakrabban Isten a lélek kardját, az igét használja, és ezáltal mutatkozik meg, hogy megerősítse az emberek elméjében, szívében, lelkiismeretében és akaratában. De minden egyes megtérés erők találkozását jelenti, amelyben az evangélium által a Szentlélek megment és megújítja a bensőnket. És testvéreim, ez a szolgálat, ez az erővel végzett szolgálat legutoljára úttörő szolgálat volt. Testvéreim, nem nagyon szeretünk mi ugart törni, mert az olyan munkás dolog. Pál apostolnak az volt a stratégiája, hogy elmegy olyan helyekre, ahol még befolyásosabb városokba, ahol nem volt még gyülekezet, hogy a városokból zendüljön ki az evangélium. Hát ezt gondolom azért csinálta, mert így látta Jeruzsálemben is, hogy Jeruzsálemből zendült ki. A baptista misszió pont az ellenkezőjét mutatja. Falvakból zendült be a városokba az evangélium sok esetben, mert egyszerű paraszt emberek tértek meg legtöbbször, és ők, ahogy a gyermekeik, meg az unokáik városiasodtak, ők vitték be a városokba. De azt látjuk, hogy manapság is inkább ilyen jellegű stratégia működik. Például, hogyha erre a gyülekezetre nézünk, azt látjuk, hogy itt van közösségi termünk, összejöveteli helyünk, de nagyon sok helyen lakunk a környező településeken. Az Úr azt szeretné, hogy úgy terjedjen az evangélium, hogy ne csupán eljön egy misszionárius, akik már eljöhettek korábban, akár 1908-ban, vagy az előtt is, vagy akár a 90-es évek elején, és akkor innen újra hagy tudjon zendülni, mert az Úr azt várja tőlünk, testvéreim, hogy az emlékezés és a hitre hívás, a pogányok megszólítása által terjedjen az evangélium. És azt mondja, itt idézve az Ézsaiás 52:15-öt, hogy meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Mondja Pál apostol, hogy ő egészen Jeruzsálemtől Illíriáig, ami egyébként ma a mai Albánia területe, a mai Albánia és a volt Jugoszlávia déli része, egészen addig jutott el az evangéliummal, és milyen csodálatos, hogy Pál kész volt ezt fölvállalni, így hirdethettem Jeruzsálemtől kezdve mindenfelé, egészen Illíriáig Krisztus evangéliumát, ezért úgy tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot ne ott hirdessem, ahol Krisztust már ismerik, hogy ne idegen alapra építsek, hanem amint megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Tehát Pál úttörő szolgálata nem maradhat csupán Pálé. Az úttörő szolgálat manapság még inkább szükségeltetik, mert egyre inkább nagy a hittől való elfordulás, és egyre inkább nagy a teljes tudatlanság az Isten igényéről. Az emberek manapság érezni akarják Istent. Érezni. És azt gondolják, hogy ha valami bizsergető dolgot éreznek, akkor az már maga az Isten. És ezt a sátán nagyon sokszor fölhasználja. De az Úr azt akarja, hogy a mi életünkön keresztül emlékezzenek rá. Ne csak arra emlékezzenek, hogy esetleg ki volt a mi szülőnk, vagy kire hasonlítunk, hanem emlékezzenek arra a Krisztusra, akire leginkább hasonlítani akarunk. Emlékezzenek, és azt mondják, hogy ez nem olyan, mint amit Krisztus tett. És ezt tehetünk bizonyságot, de ő az a Krisztus, aki megváltott minket, és őre akarunk hasonlítani. Adja az Úr, hogy így legyünk mi, és így végezzük a mi szolgálatunkat papi szolgálatként, erővel végzett szolgálatként, és bátran merjünk úttörő szolgálatot végezni. Az ember, ahogy az élete halad előre, nem nagyon akar úttörő lenni. Azt látjuk sokszor, hogy a tizenévesek akarnak úttörők lenni, de ők is nem azért, mert valami jót akarnak csinálni, hanem nagyon el akarnak térni attól, amit a többiek csinálnak, de adja az Úr, testvéreim, hogy a mi úttörésünk valóban olyan úttörés legyen, hogy olyan emberi szívekhez jusson el az evangélium, akik leginkább erre fogékonyak, és olyan szívekhez, akik valóban el akarják kezdeni követni az Urat. Pál apostol elmondja az ő bizonyságtételét, és elmondja, Neki ilyen szolgálatot adott az Úr. Én úgy gondolom, hogy sokunknak adott ilyen és ehhez hasonló szolgálatot, hiszen körül vagyunk véve olyan emberekkel, akik valamire emlékeznek, vagy valamire gondolnak, amikor ránk néznek. Hát testvéreim, éljünk úgy, hogy az Úr Jézus Krisztusra gondoljanak. Amen.